Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Az emberi természet alapvető jellemzőjét tárta fel egy fél évszázada elfeledett pszichológiai kísérlet. 1965-ben két amerikai pszichológus autóvezetőket kért fel arra, hogy értékeljék vezetési képességeiket. A sofőrök nem sokkal az interjúk felvétele előtt kerültek kórházba, miután súlyos autóbalesetet okoztak. A kísérlet eredménye meglepte a kutatókat, hiszen a sok esetben korábban is veszélyesen vezető résztvevők egytől egyig az átlagnál jobb sofőröknek tartották magukat. A meglepetést fokozta a kontrollcsoportnál kapott eredmény, ugyanis a véletlenszerűen kiválasztott sofőrök is hasonlóan átlag felettinek ítélték képességeiket. A cikk akkoriban nem kapott visszhangot, mivel a szerzők eredetileg arra voltak kíváncsiak, mi teszi hajlamosabbá a sofőröket balesetek okozására, és ez az önbevallásos módszer láthatóan nem működött. Mára azonban kiderült, hogy a vizsgálat személyiségünk egy alapvető jellemzőjét mutatta ki. Ma már tudjuk, hogy az ember egyik fontos lelki önvédelmi mechanizmusa a túlzott önbizalom. Ez segít abban, hogy elégedettek legyünk teljesítményünkkel, törődjünk másokkal, és képesek legyünk produktív munkát végezni. Az óvszer használata nem jelent egészségügyi kockázatot, a férfiak jelentős része mégis óckodik az alkalmazásától, így a fogamzásgátlás jelentős mértékben a nőkre hárul. Egyes felmérések szerint a nők egyre nagyobb számban tervezik elhagyni, vagy már abba is hagyták a hormontartalmú tabletták szedését azok mellékhatásai miatt. Miközben a férfiaknak készített fogamzásgátló tabletták fejlesztését is szüneteltették, szintén a mellékhatások miatt. Egy 2016-os tanulmány összefüggést mutatott a kombinált fogamzásgátló tabletták szedése és a depresszió kialakulása között, valamint számos más kevésbé súlyos, de a napi rutint megnehezítő mellékhatás is jelentkezhet tabletták szedésekor. Egyes, a férfiak fogamzására ható tablettákat már tesztelnek majmokon, sőt, akad köztük olyan is, amely túl van az első klinikai vizsgálatokon, és úgy tűnik, hogy a szedésen nem váltott ki mellékhatásokat. A klinikai tesztek közelébe jut egy vállon és karon alkalmazandó gél is, amely a tesztoszteron szint csökkenésével fogja vissza a spermium termelést. Abban biztosak lehetünk, hogy egy férfiaknak szánt tabletta a tudomány számára áttörést jelent majd. De vajon a nők terhét is enyhíti?
Szigma.
A Holnap világa.
Tudomány első kézből.
Természetesnek tűnik, hogy segítjük idős szüleinket vagy nagyszüleinket. Ám ez a cselekedet ellentmond az evolúció elméletnek, derül ki egy nemrég megjelent tudományos cikkből. Az egyik szerző, Számadó Szabolcs szerint ugyanakkor a jelenség nem csupán az emberekre jellemző.
Az, hogy segítünk a szüleinknek, az egy természetes dolognak tűnik, de tényleg egy természetes dolog?
Valószínűleg természetes dolog, és ugye minden kultúrában, minden társadalomban megfigyelhető ez a viselkedés, hogy idős szüleinket segítjük. Ami még érdekes, hogy nem pusztán ez a viselkedés figyelhető meg, hanem nagyon sok társadalomban olyan normatív leírások vannak, amelyek ezt a viselkedést promotálják. Tehát például ugye a Bibliában, a 10 parancsolatban is találhatunk egy ilyen mondatot, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, mert az örökkévaló a te Istened neked ad. De ez nem csak a keresztény kultúrában, hanem mondjuk a távol-keleten is megfigyelhetőek ilyen normatív előírások, tehát például Konfuciusz tanításaiban is találhatóak ilyen útmutatások, hogy a szülőket gondozni kell és tisztelni kell őket. Ha a természetes alatt azt értjük, hogy ennek van-e genetikai háttere, vagy ugye pusztán ilyen kulturális normatívák szabályozzák, akkor erre nem tudok egyértelmű választ adni, tehát ezt nem tudom 100%-osan azt mondani, hogy ennek van genetikai háttere, de valószínűleg nagyon nagy valószínűséggel ennek van valami genetikai háttere, vannak erre vonatkozó preferenciáink, de vannak kulturális normák is, amelyek ezt a viselkedést promotálják.
Természetesnek tűnik a segítség, de miért segítünk?
Ez a legérdekesebb a dologban, legalábbis egy evolúció biológus szemszögéből. Ugye itt arról van szó, hogy olyan egyedek, akik reproduktív periódusban vannak, tehát szaporodásra képesek, már a szaporodási periódusokon túl lévő egyedeket támogatnak, akik már biztos, hogy nem fognak további utódokat létrehozni. Most egy evolúció biológus szemszögéből ez első pillantásra azért tűnhet meglepőnek, mert ugye a darwini természetes szelekció elmélete alapján azt várjuk, hogy olyan viselkedések, vagy olyan morfológiai jellegek terjednek el egy populációban, amely azoknak a géneknek a gyakoriságát, amelyek ezeket a jellegeket kódolják, azokat megnövelik a következő generációban. Most ha olyan egyeneket támogatunk, akik már nem szaporodnak, akkor első pillantása nem nyilvánvaló, hogy ez a gyakoriság növekedés, ez olyan hogyan történhet meg.
Az állatvilágban megfigyelhető ez a jelenség?
Nem tudok ilyen példákat, viszont nem elképzelhetetlen. Azt viszont, hogy miért nem elképzelhetetlen, és hogy milyen fajoknál lehetséges ez a dolog, ahhoz viszont előbb érdemes lenne azt elmondanom, hogy végül is milyennek a jelenségnek a darwini magyarázata, vagy milyennek a jelenségnek a nagyon valószínű darwini magyarázata. Azt mondtam, hogy első látása nem nyilvánvaló, hogy a nem reproduktív egyedek támogatása hogyan növelheti ezeknek a géneknek a gyakoriságát. Viszont van két olyan megfigyelés, ami megint hétköznapi megfigyelés, ami alapvetően segít ennek a viselkedésnek a megértésében. Az egyik ilyen megfigyelés az az, hogy a legtöbb kultúrában, legtöbb társadalomban a nagyszülők aktívan részt vesznek az unokák nevelésében, és ez a részvétel, hogy általában megnöveli az unokáknak a túlélési valószínűségét, mondjuk vadász vagy gyűjtögető társadalmakban, ahol ugye a gyerek halandóság az jóval nagyobb, mint a modern társadalomban. Ez a segítség, ez ugye nagyon sokat jelenthet az ő számukra. A második megfigyelés az pedig az, hogy az unokák, ha minden jól megy, akkor egy idő után felnőnek, és ő belőlük is, ugye szülők és nagyszülők lesznek, és tovább örökítik azokat a géneket, amelyeket az ő szüleiktől és nagyszüleiktől kaptak. Tehát ha ezt a három megfigyelést összerakjuk, akkor egy olyan visszacsatolást kapunk, ami megmagyarázza, hogy a darwini úton a gének gyakoriságát hogyan befolyásolhatja ez a viselkedés, tehát hogy a szülők segítik a nagyszülőket, a nagyszülők segítik az unokákat, és az unokák felnőnek és tovább örökíthetik ezeket a géneket. És akkor itt visszatérhetünk arra a kérdésre, hogy ez olyan az állatvilágban megfigyelhető-e. Ahhoz, hogy ez a visszacsatolás működjön, ami ugye három lépésből áll, ahhoz ugye mind a három lépésnek meg kell lennie. Most ebből a három lépésből az egyik lépés az, hogy az unokák felnőnek, és később tudaik lesznek, ez ugye minden fajnál megtalálható, tehát ez nem kérdés. A másik megfigyelés az az volt, hogy a nagyszülők segítik az unokákat. Nyilván akkor itt most az lesz a kérdés, hogy ez vajon milyen fajoknál figyelhető meg ez a viselkedés. Azt kell tudni, hogy alapvetően ez is egy elméleti kérdés, egy fontos elméleti kérdés, hogy ez a segítő viselkedés, tehát a nagyszülőknek az unokák felé irányuló segítő viselkedése, ez hogyan és milyen körülmények között jön létre. Ez sem nyilvánvaló, hogy a nagyszülőnek mikor éri meg jobban segíteni, mondjuk az unokáit, és mikor éri meg esetleg a saját gyerekeit felnevelni. Az embernél ez a segítő viselkedés ez azért egyértelmű, mert nálunk van egy ilyen jelenség, amit ugye menopauzának hívnak. Ez a nőknél a termékenység nagyon drasztikus lecsökkenése, és az az érdekes megfigyelés az emberi fajnál, hogy a menopauza után még nagyon sokáig élünk. Tehát ez megint egy picit ellentmond a darwini logikának, mert nem nyilvánvaló, hogyha egy egyed, aki már nem képes szaporodni, nem képes utódokat hozni a világra, az miért éljen még? Tehát milyen szelektív előnye lesz ennek az egyednek ebből, illetve azoknak a géneknek, amelyeket ez az egyed hordoz. És nyilván ennek a menopauzának az lehet a szelektív előnye, amit az előbb elmondtam, hogy a nagyszülők gondozzák az unokáikat. Most viszont ez is bizonyos körülmények kellenek, tehát leginkább ez olyan fajoknál valószínű, amelyek viszonylag hosszú ideig élnek, több generáció együtt él, és ezért ugye egyáltalán a nagyszülőknek van lehetősége arra, hogy gondozzák az unokáikat. És amennyire én tudom, a természetben, az élővilágban még két olyan faj van, ahol menopauzát megfigyeltek a nőstényeknél. Az egyik faj az a karcsárnyú delfin, a másik faj pedig a rövidszárnyú gömbölyű fejű delfin. Na most a karcsárnyú delfineknek is, ugye nagyon hasonló hasonló életmenete van, mint az embereknek, tehát a nőstények ott is 80-90 évig élhetnek, viszont olyan nagyjából 50 éves korukban a nőstények már nem szülnek több utódot, tehát ott is van egy nagyon hosszú periódus, egy legalább 30 éves periódus, ahol a nőstényeknek már nincs utódja, de még együtt vannak a családjukkal. És ugye azt gondolják, hogy a karcárnyú delfineknél is ez azért jó, mert a nőstények hozzájárulhatnak ennek a csoportnak a túléléséhez, és ugye mivel ez a csoport az esetek zömében általában nőstények utódaiból és azoknak az utódaiból áll, ezért ez az idős nőstények számára hasznos lehet. Tehát, ahogy visszatérjek a kérdésre, amit nem felejtettem el, ugye ez azt jelenti, hogy a karcárnyú delfineknél ebből a három dologból kettő megvan. Tehát az, hogy az unokák felnőnek, és tovább örökítik a géneket, illetve az, hogy a nagyszülők segítik az unokákat. Tehát nem lehet kizárni, hogy a karcárnyú delfineknél a harmadik lépés is kialakulhat, viszont nem tudok olyan empirikus vizsgálatot, ami ezt megmutatná. De elviekben nem tartom ezt elképzelhetetlennek.
Ebben az esetben hol lehet a tanult és az örökölt viselkedés határa?
A karcárnyú delfineknél valószínűleg ez a viselkedés ez mindenképp örökölt. Amennyire mi tudjuk, a karcárnyú delfinek nem rendelkeznek olyan flexibilis kommunikációs rendszerrel, mint az emberi nyelv. Valószínűleg nincsenek olyan kulturális normáik, amik előírnák ezeket a viselkedéseket. Az embernél ez egy sokkal bonyolultabb, összetettebb kérdés. Ugye itt valószínűleg egy biológiai gének által kódolt preferencia is lehetséges, és az biztos, hogy kulturális normáink is vannak, amelyek ezt a viselkedést promotálják. Azt vizsgáltuk tulajdonképpen egy matematikai modellben a kollégáinkkal, hogy ez a jelenség ugye milyen feltételek mellett tud elterjedni egy populációban, és nem meglepő módon ennek a viselkedés elterjedésének az a feltétele, hogy a szülőknek, a nagyszülők felé és a nagyszülőknek az unokák felé történő segítésének a hatékonysága az egy bizonyos küszöbérték felett legyen. Tehát, hogyha hatékonyan tudunk segíteni a nagyszülőknek, a nagyszülők hatékonyan segítenek az unokák, akkor ez a viselkedés ez el fog terjedni egy darwini szelekciós rendszeren belül is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.